Állam, nemzet, nép. A három fogalom, de többről van szó, mint fogalmakról. A történelem alkotó tényezők ezek. Nem ugyanazt jelölik. Történelmi létezésük inkább, mint keletkezésük, nem csupán összefügg egymással, rendre átfedik, áthatják egymást. Magam majd 60 éve az Egyesült Államokban élek és dolgozom. Ha ezzel a sajátos összetételű és történelmű országgal, Amerikával kapcsolatban beszélnék a címben foglalt fogalmakról, amerikai állam, amerikai nemzet, amerikai nép, ha ezeknek az értelméről beszélnék, az ottani hallgatóim vagy olvasóim meglepődnének. Talán nem is értenék, hogy miről beszélek. De ha a szülőhazámra nézek, e fogalmak, magyar állam, magyar nemzet, magyar nép mást jelentenek, főleg a 20. századi történelmi viszonyaik és különbségek gondolkodóba ejtenek. Ezért választottam a Mindentudás Egyeteme megtisztelő meghívására, hogy erről beszéljek. Mert e bonyolult viszonyról és kapcsolatokról a magyar történészek között igazán mélyen szántóan talán csak Szegfi Gyula írt, ő is főleg a 20-as és 30-as években, még a második világháború vége felé bekövetkezett magyar állami, nemzeti és népi katasztrófa előtt. Én most 41 néhány perc alatt Szegfű finom tolvonásaival szemben nagy, talán durva ecsetvonásokkal kísérlem meg, hogy az ő korát követő 60 vagy 70 év és egy nagyjában egészében külföldön töltött életpálya távlatából erről a témáról magyar hallgatóságnak szóljak. Személyes tapasztalatokkal kezdem, amikor 26 esztendővel Magyarországról való elmenekülésem után 1972-ben szülőhazámba látogattam, visszatértem után Amerikában élő magyar emigráns barátaim megdöbbentek. Mert amit otthon láttam és éreztem 72-ben, az magyar szempontból bizonyos optimizmust is ébresztett bennem. Nekik mondtam azt, hogy független magyar állam nem létezik, de a nemzet lélegzik, a nép él. A magyar nép és a magyar élet oroszosítása egyáltalán nem történt, és nem is történhet meg. A kommunista rendszer sem tudta teljesen bilincsbe verni a magyar életet. Az orosz uralom visszavonulóban van, a kommunizmus építménye világnézetének, belső hitének, petyhütsége miatt repedezik. Össze fog dőlni, meg fog szűnni, sőt nem is olyan sokára. Sem magyar, sem amerikai barátaim akkor nem akarták, vagy nem is tudták ezt megérteni. De nem magamról essék szó. A magyar nép létének, életének, gondolkodásának, a megszállaktól való függetlenség a 70-es és 80-as években már láthatóbbá vált. Sőt, az 1980-as években már több mint 40 év óta először a magyar állam egyedüliségének, sajátos önállóságának a jelei is kezdtek itt-ott mutatkozni. Mégis nagyjából helyes az a megállapítás, hogy 1526-tól 1918-ig, és aztán 1944-től 1989-ig független magyar állam nem létezett. De mielőtt a magyar államiság kérdéseire térek, hadd illusztráljam a közelmúlt egy kis példájával, hogy vajon az állami függetlenség mindig elsődleges kérdése, vagy nem. A szomszéd Románia 1958 óta kezdte bizonyítani Moszkvától való függetlenségét, elérte azt, hogy orosz katonaság eltávozott Romániából, sőt a 60-as években román kormányok bizalmasan hunyorogva azt sugalmazták Washingtonnak, hogy egy nagyhatalmi háborús összecsapás esetén Bukarest nem lesz összhangban Moszkvával. De ugyanakkor a romániai nép és népek életét ez egyáltalán nem változtatta meg. Sőt, a kommunista cégér alatti ottani zsarnokság bilincsei nem engedtek egészen 1989-ig egyre keservesébbé váltak. Hogy 1526 és 1918 között független magyar állam nem létezett, ez általános igazság, nem a teljes valóság, meg kihagyandók ebből itt-ott Erdély, illetve itt-ott az 1848-49-es egyes hónapjai. De hát többről is van szó, mint ezekről. Arról, hogy teljesen független állam, pláne kisállam, illúzió nem létezhet, de nem is létezett soha. Épp olyan illúzió, mint a klasszikus liberalizmus által feltett individualizmus. Azaz az ember egyéni függetlenségének kategorikus teljessége, illúzió. Hadd fogalmazom meg ezt másképpen, egyszerűbben, talán durvábban. Mindennek ára van. Az általunk valóban nagyra becsülendő Finnország 1945 után meg tudta őrizni szellemi, népi, mindennapi egészségét és függetlenségét, ugyanakkor, amikor külpolitikai és itt-ott belpolitikai síkon is a hatalmas és győztes szomszédjához kellett igazodnia. Önállóság? Függetlenség, legyünk őszinték. Mi volt az ára a 1918-ban bekövetkezett magyar függetlenségnek? Az Ausztriához kötődő közjogi függőségünk megszűnésének, amit magyar politikusok és a magyar közhangulat akkor nagy része régen és hangosan követelt. A kettős monarchia megszűnése megszűnte, kérlelhetetlenül Nagy Magyarország megszűnése volt. Az azutáni független magyar állam keletkezésének Trianon lett az ára. Itt jutok el az állam és a nemzet történelmi viszonyához. 1918-ban a régi Nagy Magyarország fenntartása mindenképpen lehetetlenné vált. De ha 1918-ban és mindjárt azután a nemzet akkori társadalmának, vezetőinek, politikusainak emberi minősége, és itt nem csupán politikai gyakorlatra gondolok, nem lett volna gyenge és gyarló, akkor az új Magyarország határait nem Trianon szabta volna meg teljesen, hanem a trianoni határokon túlra került 3 milliónyi magyarságnak legalábbis jó része a magyar állam keretein belül maradhatott volna. Nálunk ez sajnos nem történt meg. Ugyanakkor más kelet-európai országokban 1918-ban és azután feltűntek nagy államférfiak. Mannerheim Finnországban, Pilsudski Lengyelországban, Kemál az ottomán birodalom romjain, akik a nagyhatalmak dacára, a rájuk szabott határok ellenére nem csak függetlenségüket vívták ki, hanem katonai erőfeszítéseikkel országaik jobb vagy igazságosabb határait is biztosították. Nálunk akkor Mannerheimhez, Pilsudskihoz, Kemálhoz hasonló formátumú vezető nem akadt. Ezért is kötelességünk az állam és a nemzet egymástól elválaszthatatlan történetéről gondolkodni. Trianon volt a magyar állam legújabb kori legnagyobb tragédiája. De e tragédia nem volt független a magyar nemzeti gondolat és szólamvilág hiányosságaitól, sőt részben azokból következett. Erre mutatott rá Szegfű, még mielőtt állam-nemzet-nép kapcsolatáról szóló eszéjét írta volna. Az 1918-20-ban keletkezett három nemzedékében ennek az éles és keserű tollal megírt nagy bűnét, nagy műnek a lényegét a címéből láthatjuk. 1830 után, 90 év alatt három vezető magyar politikai nemzedék irányította az országot, mindegyik gyarlóbb, mint az előző, és a végeredmény összeomlás, forradalom, katasztrófa, Trianon. Szegfű legélesebb kritikája persze az akkori nemzedéket illette, a függetlenségieket és liberálosokat, radikálisokat, akinek politikája Károlyi Mihály hibáihoz és gyatra illúzióihoz, a nem akarok katonát látnihoz, majd végig Kun Béláikhoz vezetett. De látsuk ugyanakkor, hogy a felelőtlenség, rövidlátás, éretlenség, világnézeti demagógia és emberi gyarlóság 1900 előtt, sőt azután sem, nem csak a baloldalon létezett. Kun Béláik rövid uralma hamarosan megdőlt. Nem hasonlítható ez a Rákosi korszakhoz, mivel Kun Béláik egy arcátlan kisebbség uralmát valósították meg, míg Rákosiék egy uralkodó nagyhatalom lehető legalantasabb kiszolgálói voltak. És Kun Béláik kicsi népszerűtlen társasága nem a magyar nemzeti hadsereg, hanem a közelgő románok előtt futott el Budapestről, ahova aztán hónapok múlva Horthy Miklós is serege, és csak akkor masírozott be, miután románok onnan kimentek. Az akkori úgynevezett szegedi gondolat, vagy nemzeti feltámadás fatális gyengeségei már születésük pillanataiban is megjelentek. Nem csak az odatoluló politikusok vagy hivatalkeresők rosszillatú és nagyhangú szólamaiban, hanem egész viselkedésükben, emberi minőségükben. 1918-20 nem csak a magyar állam, hanem a magyar nemzeti politikai jellemiség egy katasztrofális mélypontja volt. Ez vezetett, bár nem egyszerűen és nem egészen közvetlenül, az 1944-45-ben bekövetkezett második magyar katasztrófához, mert az is sok tekintetben egyszerre és együtt az állam, a nemzet és a nép katasztrófája volt. Essék most még egy szó a magyar államról. Horthy Miklós nem volt diktátor, nem volt nemzetvezető, hanem a szó pontos értelmében államfő volt. E tekintetben javára irandó, hogy ő minden gyengesége ellenére 1938 után ahhoz a sajnos nemzeti kisebbséghez tartozott, melyeknek szemében már a legfontosabb magyar feladat nem a Trianon revíziója volt, már nem, hanem a nagy német birodalommal szembeni magyari függetlenség védelme és megőrzése. De 1944. október 15-én bebizonyosodott, hogy Horthynak nem csupán személyisége, hanem tekintélye is tragikusan kicsiny és kevés volt ahhoz, hogy a magyar államnak egy már bukófélben lévő nagyhatalommal szemben valamilyes függetlenségét megtarthassa. Itt érkezem témám második részéhez, az állam, a nemzet és a nép kapcsolataihoz. A magyar nacionalizmus, a magyar úgynevezett jobboldal, a magyar úgynevezett nemzeti társadalom történetének legsötétebb oldala az az október 15-e, amikor Horthy Miklós tízezrek tagadják meg éppen abból a hivatalnok és katonatiszta korból, akiknek állását, földjét, vitézi rangját, telkét, kardját, kardbortját éppen Horthy Miklós adta. 1944 és az oda vezető folyamat nem a magyar jobboldal és baloldal, hanem a két magyar jobboldal küzdelme. Ezek között árnyalati különbségekről van szó, nem árnyalati eltérésekről, hanem komorabb és mélyebb különbségekről. Állam, nemzet, nép. Történetük nem ugyanaz. Ezt magyarok hosszú és keserű tapasztalatokból tudják. Erről a mai napig folynak viták. Hogy például a kiegyezés korában nem volt teljes magyar függetlenség, hogy nem csak a nemzetiségek, de a magyar nép jólétének életkérdései is megoldatlanul maradtak, ez mind valóság. De történelmünkre visszatekintve talán még lényegesebb az, hogy a körülbelül 1860 utáni kor mégis a nemzet, még inkább, mint az állam és a nép nagy felemelkedését jelentette, ahogy valaki a 20-as években visszanézve írta, mennyi meddő kőzet egy kis nemzet páratlanul szerencsés korszakában. Ritka az érc, és töménytelen a használhatatlan törmelék. Manapság a mindössze 4-500 évvel ezelőtt a Nyugat-Európában kialakult modern, szuverén állam tekintélye és hatalma már hanyatlik, csökkenőben van. Ennek több oka van, a technika, a tömeges közlekedés, a nemzetköziség, a világdemokrácia, stb. Az államok kereteit lassan a népek töltötték és töltik ki. Hitler maga jelentette ki olykor, hogy ő a nép vezére, és az állam csak egy a népre rákényszerített keret. Hogy az állam elsődleges, és hogy minden szerkezeten, minden kérdésen felüli hatalommal bír, ez a felfogás ma már lassan változóban van, és ennek példája az, ami most Európában történik. Bár meg kell, hogy mondjam, és talán nyersen fog hangzani, hogy meggyőződésem szerint az Európai Unió fából vaskarika. Persze, aki fából vaskarikát készít, még lehet kiváló kovács, de ha jó a nyersanyag, ha jó nyersanyag, acél kerül a kezébe, abból valódi maradandó vaskarikát is csinálhat. Ez a nyersanyag pedig a nemzetek, népek gondolkodásmódja, szelleme, önérzete. A magyarság számára már is előnyös, az Európához való csatlakozás következtében a szomszéd államokban élő magyarság körülményei, az őket tőlünk elválasztó államhatárkorlátozások gyengülésével együtt valamelyest javultak. De az Európához való tartozást alapjában nem a gazdasági, nem az államhatalmi intézmények szerkezetei határozzák meg, hanem a gondolkodásmód, ami Európa történelme folyamán alakult ki, és ami még sok nyugat-európai nép körében sem gyökerezett meg eléggé. Lehet, hogy egyszer majd nekik is, és a magyaroknak is választaniuk kell, hogy demokráciájuk európai vagy amerikai típusú legyen. De most nem az államközösség, hanem a nemzetköziség kérdése álljon előttünk. Hírünk a világban, hírünk öregbítése a világban most kisebb feladat, mint hírünk magunk között. A magyar önérzet és öntudat egészséges fejlődése kell ahhoz, hogy magyar tudósok és magyar művészek értékei ne külföldi hírnevük miatt tegyenek büszkévé, hanem éppen itthon létük és honkötődésük miatt. Hogy szólalnak meg, hogy írnak, miről írnak, mit alkotnak itthon. Az állam hatalma hanyatlik, de a nemzetnek és népnek nem csak a létezése, hanem történelem alakító fontossága is megmarad, már csak nyelve miatt, amelynek oltalma és megőrzése a népnemzeti demokráciák gyakran sajnos elhanyagolt, de talán leglényegesebb feladata. Itt jutok el most már a nemzet és a nép viszonyához. A legtöbb európai nemzet, főleg Közép- és Kelet-Európában államát és az azzal járó függetlenségi valóságokat és illúziókat csak a legutolsó 150 évben és igen gyakran csupán más hatalmak segítségével tudta megteremteni. Vannak olyan történelmükben szerencsés országok, ahol a nép, nemzet, állam valamelyes egysége már sok évszázada kialakult. De legtöbb esetben, és főleg az utolsó két évszázad Európájában, a nemzetek majd az államok létezése már elválaszthatatlan a nép létezésétől, és főleg annak nyelvétől. Itt is vannak jelentős kivételek, például a svájci nemzet, amely bár csak évszázadok után négy különböző nyelvű népet egyesít, vagy a kétnyelvű és két nemzetiségű Belgium, melynek legoljabb kori állami kerete és egységes királysága tartotta és tartja ma is össze. Hogy nemzet és nép nem ugyanazt jelentik, és sokáig nem ugyanazt jelentették, ez a társadalmaik szerkezetével is kapcsolatos. 200 évvel ezelőtt a lengyel és a magyar népesség majd 8-10% a kisnemesnek tartotta magát. De mindez nem volt elegendő ahhoz, hogy nemzetállamiságukat kivívják. De hallgassuk Talleyrand szavait, melyeket 1815-ben lengyelekhez intézett, amikor a nyugati hatalmak kénytelenek voltak beleegyezni a független Lengyelország újabb megszűnésébe, abba, hogy a lengyel állam helyett orosz alkirályság létesüljön. Talleyrand mondta, önök bebizonyították, hogy nemzetük létezik. Továbbra is tartsák meg büszkén nyelvüket, műveltségüket, Európához való tartozásukat. Ha ezt továbbra is megőrzik és művelik, eljön majd az idő, amikor a nagyhatalmi helyzetek változásai során megteremtődik egy szabad Lengyelország. Mondhatta volna ezt egy nyugati államférfi 1849 után magyaroknak is. De ezt érezték, és őrizték, ápolták ezt a gondolat a legnagyobb akkori magyarok, Széchenyi nyomain kemény ötvös deák. A magyar nemzet és a magyar nép problémái továbbra is fennálltak. De 1860 után a magyar kultúra és műveltség felemelkedése nem csak páratlanul szerencsés, hanem főleg Kelet-Európában egyedüli is volt. Ennek egy talán másodlagos, de minden esetre jelentős és a magyar nemzet történetéhez tartozó bizonyítékát nyújtja az akkori magyar asszimiláció. Egész Kelet- és Közép-Kelet-Európában egy-két parányi kivételtől eltekintve Magyarország volt az egyedüli, ahol azelőtt önérzetes és a népi lakosságtól ridegen elzárkozó német ajkúak erőszakos kényszerítés nélkül asszimilálódtak. Beilleszkedtek a magyar nemzeti és nyelvi közösségbe, ahol sokszor egy-két generáció alatt magyarnak tekintették magukat. Az asszimiláció, a magyar nemzethez való tartozás, mi több, az azzal való azonosulás lehet, hogy bonyolította a nép minden esetre igen kérdéses faji jellegét, de a magyar nemzeti kulturális és nyelvi minőségeket nem higította, sőt, itt-ott gyarapította. Kötelességem, hogy ne térjek el itt a kényes és nehéz úgynevezett zsidó kérdés előtt, amely mindáig gyakran és sajnálatosan a politikai, sőt világnézeti szembenállások mélyén nem ugyanazt jelenti, mint alapján, mélyén, ma is létezik, sok tekintetben úgy, mint az 1937 és 1944 között dúló magyar szellemi polgárháború alatt, amelynek hála a gondviselésnek ma nincsenek és nem is lehetnek véres következményei. Minden esetre minden magyarnak tudnia kell, hogy a zsidók magyar asszimilációja Európán belül majdnem páratlan volt, szélesebb és mélyebb, mint az akkori Ausztriában és Németországban is. De ennek eredője nem csak a magyar szabadelvűség, a Szegfű és mások által ostorozott liberalizmus hanyagsága, hanem a magyar műveltség akkori dinamikus ereje és minősége is volt. Szegfűnek a három nemzedékben kifejtett tételét, miszerint a zsidók asszimilációja túlságosan gyors és felületes volt, ne itt vitassuk. De figyeljünk arra, hogy ő 1920-ban is különbséget tett a régebbi asszimilált zsidó magyarok és az újonnan beözönlöttek között. És e tekintetben nem csak az 1920-as, hanem az 1940-es Szegfűn is túlmenően engedtessék azt sugalmaznom, hogy paradox módon a magyar nemzeti antiszemitizmus a népi antiszemitizmustól eltérően kevésbé volt kirekesztő. Mivel elismerte, sőt gyakran befogadta egyes nem magyar eredetűk emberek hazafiságát. Figyeljünk itt a hazafiság és a hazafiasság, vagyis a patriotizmus és a nacionalizmus különbségeire. Ugyanakkor a népi nacionalisták ellenszenve elsősorban a sikeresen, illetve majdnem teljesen asszimilált zsidók ellen irányult. Olyanok ellen, akik nem csupán maguk tekintették magukat magyarnak, hanem akiknek magyar mi volták, mások is elismerték. Nemzet és nép. A két háború között a magyar nemzet és a magyar nép viszonya komplikált. Lassan inkább elfedik egymást. Egyrészt megjegyzendő az, hogy a nép szóval retorikailag könnyedén bánunk, de a maga a nép nehezen ragadható meg, a nép ritkán szólal meg. Inkább az a helyzet, hogy sokan is gyakran beszélnek a nép nevében. Ha egy történész vagy politikus Kossuth mondatára, vagy Széchenyi gondolatára hivatkozik, ez vagy bizonyítható, vagy nem. Többé-kevesbé még az is megállapítható, hogy a politikai nemzet hogyan oszlott meg 1848-ban, vagy 1867-ben, vagy akár 1938-ban. De aki a nép akaratáról, vagy a nép gondolatáról beszél, az nehezen vagy egyáltalán nem bizonyítható álláspontokat érint, amelyek vagy helyesek, vagy nem, de csak nehezen vagy egyáltalán nem bizonyíthatók. A másik megjegyzésem az, hogy a népfogalma, amelyik a 19. században baloldali kategória volt, a 20. században megváltozik. Több okból, melyek közül a leglényegesebb, hogy a nép meghatározásának főleg gazdasági vagy anyagi tényezői nem elegendők, sőt hibásak. A 19. századdal ellentétben a 20. század során sok minden bizonyítja, hogy az államok, nemzetek, népek történetének lényege kevésbé osztályok harcai, inkább nemzetek, nemzetiségek, népek és népfajták közötti ellentétet és küzdelmek. A nemzetet az országtól, államtól, néptől függetlenül meghatározni igen nehéz. Gondoljuk a német nation és folk különbségeire. Arra, amit Fichte Deutsche Nationnak nevezett, és ami Hitlernél folk. Vagy példaképpen arra, hogy a szomszéd Ausztriában a magukat nacionalista ellenzéknek nevezők az önálló osztrák állam megszűnését és a Nagy Németországhoz való tartozását szorgalmazták. Maga Hitler ifjúkorára visszatekintetve írta a Mein Kampfban, nacionalista voltam, nem pedig hazafi patriót. És most térek rá egy Magyarországon oly nyilvánvaló, de talán mégsem eléggé tudatosult fejleményre, hogy 1945 után a nép és a nemzet különbségei és különösségei megszűnnek. A még most is formálódó és nagyjában, bár nem teljesen osztálytalan társadalomban nemzet és nép ugyanazzá vál. Társadalmi különbségek létezhetnek és léteznek, ezek fontosabbak, mint a gazdaságiak, de a nemzet és a nép azonosulása, sőt a nemzetet elsősorban politikailag képviselő osztály megszűnése most már a tömegdemokrácia korában alig vitatható. Vannak, akik úgy hiszik, hogy 1945 után a nemzet hanyatlott, míg a nép emelkedett. Hogy mint azelőtt hitték, hogy a nemzet felsőbbrendű képződmény, hivatva arra, hogy a népet magához emelje, de ma már ez az elgondolás alig több, mint nosztalgiától nem mentes illúzió. Magyarország sorsát 1945-ben, de már azelőtt is. Nem osztályharcok, nem politikai vagy társadalmi küzdelmek, hanem a világhatalmak döntötték el, persze nem mindenben. Itt talán szerénytelenül merem állítani, hogyha Magyarországot 1945-ben nem a Szovjetunió, hanem az angolszág hatalmak hadseregei szállták volna meg, a magyar állam, az ország, a nemzet, a nép sok minden szenvedéstől megszabadulhatott volna, de ugyanakkor a nemzet és a nép lassú összeolvadása más módon ugyan, de bizonyosan megtörtént volna. Nemzet és nép. A magyar karakter, legyen az nemzeti vagy népi, hajlamos pesszimizmusra, ezt tudjuk. Gondolok arra, hogy minden himnusz között talán a magyar a legpesszimistább, de arra is, hogy a providencia szó, amelynek pontos latin jelentése isteni előrelátás, magyarul gondviselést jelent. Talán helyesen, mert hinnünk kell, hogy az Isten és a magyarok boldogasszonya is viseli a gondjainkat. De most arra is kell gondolnunk, amire sajnos nem elegen gondoltak magyarok a múltban, hogy már nem lehet mindent a minket, illetve államunkat és állapotunkat illető barsorssal, tatár, török, osztrák, német, orosz megszállással magyarázni, arra hárítani. A Varga Béla mondta 1990-ben a Szabad Magyarország Gyűlés megnyitó beszédében. Azok, akik arról beszéltek, miszerint a 20. században a világhatalmak korában a kis nemzetek és népek elvesztették létjogosultságukat, végzetesen hibáztak. Mert a kis, de összetartó népek korát éljük. Másrészül mélyen kell beidegződnie a magyar tudatba annak, hogy a hibáinkért és gyarlóságainkért most mi egyedül vagyunk és leszünk felelősek. Előadásom vége felé járok. A 20. század során a történettudomány Magyarországon is nagyjában követte és képviselte az általam felvázott fejleményeket. Sokáig a történetírás alig foglalkozott mással, mint politika történettel, az államok történetével, itt-ott államférfiak és politikai egyéniségek életrajzával. De a 20. században a történettudomány tárgyai kiterjedtek, szélesebbek lettek, sőt itt-ott mélyebbek is. Egy-két kiváló történész kisebb munkái után megint Szegfű Gyula volt az, aki nagyszerű olvasottsága és szellemi hajlama következtében a politika és államtörténet elsőbségét nem vitatva, összhangba hozta azt a társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti források vizsgálatával, sőt ezen felül sokszor meglagadó módon is az úgynevezett szellemtörténettel is. Hogy a magyar állam és a magyar politika mellett, vagy után, vagy alatt a magyar nép története kutatható, kifejthető, megírható, ez nem kétséges. Ma már sok magyar történész, történeti munkára mutathatunk, melyek ezekkel foglalkoztak és foglalkoznak, bár a néppel foglalkozó falukutatók, írók és művészek munkái is gyakran megelőzték a népet tárgyul választó történettudósokat. Ebben a tekintetben a szűklátókörű és doktrinér marxista történetírás alkotásai nagyjából érdektelnek voltak, és azok is maradnak. Ugyanakkor a történész számára nem elegendő az úgynevezett segédtudományok, például szociológia, közgazdaságtan, stb. Automatikus felhasználása. A történelem tudománya más, mint a természettudomány. Nem támaszkodhat a természettudománytól kölcsözött módszerekre. Láttuk, hogy a nemzetek és népek alakulása az újkori történelemben elválaszthatatlan volt nyelveik alakulásától, sőt nyelveik tudatától, és az is maradt. Ez áll a történetírásra is. A történelemnek nincsen szaknyelve. A történelmet nem csak mindennapi nyelven írjuk, hanem így is tanítjuk, így is beszéljük, így is hallgatjuk, így gondolkodunk róla. Emiatt gyarló az a történész, aki az ország vagy állam vagy nép történetével foglalkozván a magyar irodalom alkotásait, szellemét, történetét a politika történethez csak úgy odabigyezti, mint egy szobrász a ló testéhez a farkát. A magyar irodalom bizonyos termékei gyakran többet árulnak el egy korról, egy társadalomról, amelyben keletkeztek, mint más források is, kútfők. Időhiány csak egyetlen példányt említek, Kosztolányi Dezső édes Annáját, amely egy valódi kor, a 20-as évek eleje, és egy tényleges osztály, az úgynevezett városlakó keresztény középosztály utánozhatatlan képe. A 20. században több tudomány is krízisbe került, vagy átalakult világszerte, így a történettudomány is, melynek válsága talán később keletkezett, mint más tudományágaké. Ugyanakkor Magyarországon, mint máshol is egy érdekes fejleménynek lehetünk tanúi, annak, hogy a történelem iránti érdeklődés elérte a nép szélesebb tömegeit is. Olyanok, akik régebben közömbösek voltak az ilyen kérdések iránt. Kétségtelen, hogy a történelem iránti étvágyad lehet mindenfajta rossz és egészséget romboló étellel is táplálni. Krúri Gyula írta, Boldogult úrfikoromban, Magyarországon vagyunk, mindenki úgy hamisítja a történelmet, ahogy akarja. De mégis maga az étvágy egészségjele. A modern történettudomány kezdete 250 évvel ezelőtt párhuzamos volt a modern regény megjelenésével, így akkor az irodalmat, a történelmet az irodalom egy ágának tekintették, amit aztán a 19. században a történelem mint tudomány ág elmélyedése és módszertanának kialakulása követett. De manapság a történelemmel való foglalatosságot kizárólag a tudomány egyik ágának tekinteni, a disziplína minden nagy vívmánya és maradandó eredményei dacára megkérdőjelezhető. Persze nem térhetünk vissza ahhoz, hogy a történelmet, mint az irodalom egyik fajtáját lássuk. Sőt, a nem is oly rég még egész osztályok történelmi tudatát formáló történelmi regény is mintha idejét múlta volna. Egy fordított és érdekes jelenséget látunk, az, hogy a regényirodalom kezd átitatódni történelemmel, ez kerül a próza előterébe, majdnem, hogy ez válik a fő tárgyává. Ez a történelmi regénynek épp a fordítottja, mert ott a történelmi elem az elbeszélés érdeklődését fokozó festett háttér volt. A történésznek persze nehezebb a dolga, a munkája, mint a regényírónak. Neki nem szabad és nem lehet nem létezett embereket és tényeket kitalálnia. De meg kell értenie valamit, aminek hallatára a szaktörténész talán megdöbben. Azt, hogy a történelem szavakból, és nem csupán ridegen bizonyított és örökre lejegyzett tényekből áll, mert a szavak nem csupán a tények csomagolásai, mert az emberi elmében nem léteznek tények az őket kimondó szavak nélkül. Íme a történész nagy felelőssége, nem csak tárgyválasztása, legyen ez állam, nemzet, nép, társadalom, politika, egyik vagy másik korszak története, hanem még talán inkább, mint más prózaíró esetében, a szavainak megválasztása. Mert minden egyes szó kiválasztása nem csupán tudományos vagy művészi kérdés, tehát nem csupán precízió vagy stílus kérdése, hanem probléma is. A történetíró vagy történelem tanár számára szavainak helyessége, tisztessége, becsületessége, erkölcsi kérdés, erkölcsi probléma, erkölcsi választás. Erről én a múltban már írtam és beszéltem is, de mivel a történelem nem ismétlődik, a történése ismételje önmagát.